Kedves hallgatóink, Magyarországon március 16-a óta van rendeletben a digitális távoktatás, ezért a miskolci általános iskolákban is bevezették az intézkedéseket. Felkerestük a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, Nagy Attilát, aki sok tekintetben részleteibe menően elmondta rádiónknak, hogyan indították el a digitális oktatást iskolájukban, és miként tanítják őket. Elmondja a számon kérés formáit, az elsősök tanítását, hisz ez igényli az egyik legtöbb munkát és kreativitást a pedagógusoktól. A riporter Sütő Dávid Peli.
A hír az meglepett bennünket is, bár készültünk természetesen egy ilyen helyzetre is. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt az iskolában nagy gyakorlata van már az IKT eszközök használatának, tehát itt a pedagógus kollégák is már régebben is nyitottak arra, és nyitottak voltak arra, hogy ilyen új típusú oktatás szervezési módokat bevezessenek. Tehát mi, amikor megtudtuk március 16-án a hírt, illetve hát megszületett ez a határozat, illetve hát kormányhatározat, akkor azonnal egy ilyen operatív csoporttal, amelynek tagjai voltak a szakmai munkaközösségek vezető, illetve hát az intézmény vezető tím, azonnal leültünk és minden lehetőséget végig gondoltunk. A kollégák pedig nagyon, nagyon rutinosan elkezdték átgondolni és elkezdték végig gondolni ezt a helyzetet. Hát az első hét az nem volt könnyű. Egyáltalán nem volt könnyű, azért mert a legfontosabbnak azt tartottuk, hogy fölvegyük a kapcsolatot a gyermekekkel, illetve a gyermekek családjaival, és képet kapjunk arról, hogy hogyan fogjuk tudni tartani a kapcsolatot online, és milyen lehetőség, illetve milyen adottságok és milyen technikai felszereltség van a családjainkban. Erre egy 2-3 napra szükségünk volt. Tehát ez az első 2 napot igénybe vette, és tulajdonképpen az első hét közepére láttuk már azt, hogy hol kell segítenünk, és hol kell valamilyen technikai eszközzel megsegíteni a családot, illetve a gyermeket. Tehát ez a hét közepére kialakult, az iskola lehetőségeihez képest is minden olyan eszközt, ami mozgatható volt, és nem a pedagógus kollégáknál volt, a családok rendelkezésére bocsátottuk. Nagyon jó szolgálatot tettek itt azok a tabletek, amelyeket pályázati forrásból tudtunk az elmúlt időszakban beszerezni, úgyhogy valamennyi tabletet és több családban laptopot is átadtunk. Bejöttek érte a szülők, átvették, és hát teljes bizalommal és nyugodt szívvel adtuk át ezeket az eszközöket a családoknak. Tehát tulajdonképpen így meggyőződtünk arról, hogy az online kapcsolattartás az technikai részről működni fog. Na hát ezután következett, illetve hát ezzel párhuzamosan az, hogy milyen platformot választunk a kapcsolattartásra, és általános iskolaként nem tekinthetünk egyformán egy kis elsős gyermekre és mondjuk egy 8-osra, tehát mindenképpen ki kellett alakítanunk azokat a kapcsolattartási formákat, amelyek a leginkább félrevezetőek majd is leginkább bírhatóak, mint pedagógusnak, mint pedig gyermeknek. Első pillanatban tisztában voltunk, és tisztában is vagyunk, hogy ez az új típusú tanulásszervezés, ez mindenkitől egy teljesen más szemléletet, és sokkal nagyobb, bátran mondom, de sokkal nagyobb odaszánást és munkát kíván, mint mondjuk egy hagyományos osztálytermi oktatás. Tehát így kialakítottuk azokat a kapcsolattartási formákat, amelyeket a leginkább működőképesnek tartottunk. Első, második és harmadik osztályban a tanító párosok úgy döntöttek, hogy ők mindenképpen a hagyományos levelezési formákkal kezdenek, és egy heti tananyag és tudásmennyiséget ismertetnek meg a szülőkkel, illetve juttatnak el a családoknak, ezzel azt is segítve, hogy tervezhetővé váljon az otthoni munka, és ne naponta adjuk a feladatot, tehát egy heti tananyagban gondolkodtunk. Negyedik osztálytól 8. osztályig pedig a Google alkalmazás segítségével a Google Classroom Google tantermi alkalmazást használtuk. Már az első héten sikerült minden gyermeket osztályokban sorolni, fölvettük a gyermekeket, és ezen keresztül tartják a kapcsolatot a tanárok, tanítók, illetve a tanárkollégák. Osztályfőnökök szerepe is átértékelődött, felértékelődött, ugyanis mi azt kérjük a pedagógusoktól, illetve hát elsősorban az osztályfőnök kollégáktól, hogy ez a digitális kapcsolattartás ez ne csupán tananyag kiosztásra és visszaküldésre korlátozódjon, hanem történjenek meg a személyes online beszélgetések, kapcsolattartási lehetőségek is, tehát ne legyen olyan gyermek, aki mondjuk egy hétig nem találkozik valamilyen módon az osztályfőnökével online személyesen. Erre is kiváló programok és lehetőségek, alkalmazások vannak most, amelyek nagy része ingyen elérhető, és így az osztályközösségek akár egy osztályfőnöki órát, akár egy beszélgetést egy ilyen alkalmazás segítségével bonyolítanak le.
A pedagógusok hogyan készültek fel, illetve őket hogyan készítették fel erre a helyzetre, mert említette, hogy már régebben is képezték őket.
Igen, egyértelműen kamatozik. A gyakorlat az most ilyenkor azért élesben is megpróbáltatik. Természetesen az első és legfontosabb feladatunk az volt, nekem vezetőként mindenképpen, hogy megértessem a pedagógus kollégákkal, hogy ez egy merőben más helyzet, mint a normál hagyományos tantermi oktatás. Elsősorban meg kellett érteniük azt, hogy a gyermekek nincsenek felkészülve arra, hogy ők ilyen húzamos ideig, ilyen tervezetten, ilyen tananyag mennyiséget önállóan feldolgozzanak. Mert ugye erre számítunk, hogy a gyermeknek önállóan kell feldolgoznia, hiszen még akkor is, hogyha online segítjük őket videókkal, saját magunk által felvett videóval, ez akkor is egy önálló munka, egy önálló munkavégzést, egy teljesen más típusú tevékenységet kíván a gyerektől. Tehát az első legfontosabb az volt, hogy felkészíteni a kollégákat. Ennek fejben kellett eldőlni, és fejben kell eldőlni ennek a dolognak, mert sem a számonkérésben, sem a tanításban nem tudunk annyit, és pontosan ugyanúgy, mint ahogy eddig tettük. A másik, amit meg kellett érteni a pedagógus kollégáinknak, és hát természetesen nekünk, hogy nem minden gyermekkel vannak otthon szülők. Én személyesen folyamatosan kapcsolatot tartok telefonon a szülőkkel, megkérdezem, hogy hogy vannak, hogyan bírják, kérnek-e esetleg segítséget, és bizony a szülők 50-60%-a úgy nyilatkozik, hogy ő nem tud nappal a gyermekével lenni, mert dolgozik. Tehát mindenképpen az első legfontosabb dolog az volt, hogy készüljenek fel a pedagógusok mentálisan, és fejben erre a munkára. Technikailag pedig rengeteg segítséget kaptunk, és kapunk folyamatosan, ugyanis akár a médián, akár a különböző tankönyvkiadókon, akár szakmai szolgáltatókon, pedagógiai intézeten keresztül nagyon sok linkajánlás, tanítássegítő, segédanyag, online segédanyag megjelenik, amely mind rendelkezésre áll. Kollégáim itt úgy nyilatkoztak már többször is, amikor beszélgettünk és videokonferenciát tartottunk, hogy néha picit sok is, tehát egy kicsit nehéz is eligazodni ebben az útvesztőben, de így azért a harmadik héten már elmondhatjuk, hogy mindenkinek kialakul az a fajta gyakorlat és az a rend, amit ő leginkább hatékonynak tart.
Hogyan zajlanak az órák?
Mi abban gondolkodtunk, és ebben teljesen egységes volt a mi álláspontunk, hogy itt is szakítanunk kell azzal a hagyományos renddel, hogy 45 perc és 10 perc, hiszen nem mindenki tud pont abban az időben akár a kisebb gyermekének segíteni, nem tud ott ülni, vagy ahol esetleg több gyermek van egy családban, akkor nem biztos, hogy rendelkezésre áll mindig ugyanabban az időpontban, amikor mi szeretnénk a számítógép, esetleg az internet. Tehát mi azt kértük, hogy legyen meg mindenképpen minden napnak az órarendi órája. Az, hogy mikor, pontosan ezt mi nem határozzuk meg. Azt kértük, hogy az alsós gyermekek délelőtt 2 órát és délután 2 órát foglalkozzanak a tananyaggal, a felső tagozatban pedig délelőtt 3, délután pedig 2 óra mindenképpen aktív tanulási idő legyen a gyermekeknél. Tehát ezt mi abból látjuk, hogy teljesítik-e a gyermekek, mert a visszaküldött anyagok, amiket ők akár fotókon, akár szkennelve, akár itt az alkalmazásokon keresztül visszaküldenek. Ezek egyértelműen bizonyítják, hogy oda munkát kellett befektetni, amit ők produktumként visszaküldenek. Tehát nem ragaszkodunk ahhoz, hogy a csengetési rend az otthon is megvalósuljon. Mi azt szeretnénk, hogyha valóban motiváltak maradnának a gyermekek, és a teljesítésük, a teljesítő képességük az itt az elkövetkező időszakban nem lanyulna, hanem még inkább egyre motiváltabbak, és egyre több sikerélmény érni őket itt ebben a kialakult helyzetben.
A diákok mennyire vehetők rá az önálló munkára, akár alsó, akár felső osztályban.
Lehet, hogy nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, de mi az eddigi tapasztalatok alapján azt látjuk, hogy nagyon, nagyon kötelességtudóan teljesítik a feladataikat. Tehát egyértelmű, hogy ez nem csak a gyermek eredménye, hanem itt a család eredménye is, a szülők eredménye, akik ugye kialakítottak egy normál napi rendet, illetve a pedagógus kollégák, akik világosan meghatározzák a feladatot, illetve visszajeleznek a feladatokról. Tehát jelenleg azt mondhatom, és ezt tényleg erre nagyon büszke vagyok, hogy jelenleg a tanítványaink, partnerek teszik a dolgukat, rávehetők. Én bízom abban, ahogy az előbb is mondtam, hogy én nagyon szeretném, hogyha ez megmaradna, ez a lelkesedés, majd ezt a jövő beigazolja. Én nagyon bízom abban, hogy egy sikeres tanévbefejezés elé nézünk majd így júniusban, hát ha addig elhúzódik ez a veszélyhelyzet. Bár mi nagyon szeretnénk, hogyha hamarabb is találkozhatnánk, most már a gyerekek is és a pedagógusok is többször kinyilvánították, hogy nagyon hiányzik nekik az iskola.
Mennyire fenntartható hosszú távon önök szerint ez a fajta, vagy ez a típusú oktatás?
Hát én azt gondolom, hogy a személyes kapcsolatot, a személyes kommunikációt, az egyéni segítségnyújtást, a személyes kapcsolatokat semmi nem pótolhatja. Tehát természetesen egy ilyen veszélyhelyzetben a fenntarthatóság az nem kérdéses. Ezzel kell megbarátkoznunk, és ez az, ami egyedüli megoldásként működhet. Én mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon sok olyan eleme van az ilyen típusú digitális oktatásnak, illetve a digitális kapcsolattartásnak, ami fenntartható terve. Ezzük is szeretnénk is fenntartani, majd volt is már erre tervünk egyébként, de én úgy gondolom, hogy a személyes kapcsolattartást és a személyes tantermi oktatást az semmi nem tudja pótolni, és nagyon jó lenne, hogyha minél kevesebbszer kerülne ilyen módon sor a tantermen kívüli digitális oktatásra. Elemeiben egyértelműen tehát a feladatkiosztás, projektmunka, egyéni fejlesztés, tehetséggondozásban rengeteg lehetőséget látunk, és alkalmazni is fogunk biztos a későbbi is, de ebben a formában minél kevesebb szer szeretnénk.
Hogyan valósítják meg a készségtárgyakat? Azokat hogyan lehet most egy ilyen helyzetben?
A készségtárgyak tulajdonképpen felfogásunk szerint azok a pihentető tantárgyak ebben a helyzetben különösen is, hiszen azért a gyermekeket elsősorban a digitális tantermen kívüli oktatás a számítógéphez köti. Ott kapják a feladatot, ott kommunikálnak, és nagyon fontosnak érezzük azt, hogy legyenek olyan feladata, amik kimozdítják a számítógéptől a gyermeket, elmozdítják akár mozgásra, akár egy alkotásra, egy rajztantárgy keretében, akár egy zenemű meghallgatására az ének órán, akár egy alkotásra a technika tantárgy keretében, vagy ahogy már ugye mondtam, a testnevelés, tehát a mozgások. Hát igen, itt most egy picit megbonyolítja és megzavarja a helyzetünket az, hogy jó, hogyha otthon marad a gyermek, de azért otthon is vannak lehetőségek a mozgásra. Tehát mi a készségtárgyakat is szeretnénk és preferáljuk is, hogy legyen beiktatva minden napba olyan tevékenység, amely őket elmozdítja a számítógéptől. Természetes, ezeknek az értékelése az egy külön helyzetet, vagy egy külön kérdés, hogy hogyan lehet ezt értékelni. Itt, ami értékelhető mindenképpen a gyermek motivációja, kreativitása, a feladatokhoz való hozzáállása, én azt gondolom, hogy ez működőképes dolog. Azt látjuk, hogy igénylik is a családok és a szülők is, legyenek olyan tevékenységek, ami kicsit felállítja a gyermeket a számítógéptől.
Szülőktől milyen visszacsatolások érkeztek eddig, vagy milyen a véleményük erről az oktatásról?
Változó. Összességében azt látjuk, hogy nagyon-nagyon partnerek a szülők. Voltak olyan visszajelzések, amiből mi azt szűrtük le, hogy soknak találták az első időszakban a tananyagot, kiadott feladatokat. Nem volt egy kialakult rend a családban természetesen, hiszen ahogy jeleztem, ha dolgozik a szülő, ha nem tud segíteni, délutánra maradt a feladat. Kaptunk olyan visszajelzéseket, amely nehézségekről számolt be. De nagyon sok olyan visszajelzés is volt, amely megerősített, bátorított bennünket, köszönték a szülők azt, hogy egy heti tananyagot láthatnak előre, tudnak tervezni, köszönték azt, hogy folyamatos a kapcsolattartás közöttünk. Én is igyekeztem minden helyzetben a kialakult levelező rendszerünkön keresztül mindenről tájékoztatást adni a szülőknek, hogy ne érezzék magukat elveszve ebben a helyzetben. A kollégák is mindenki a kapcsolatfelvételre helyezte a hangsúlyt, tehát ez nagyon sokat segített. Azt látjuk viszont, viszont, hogy egyre több családban újra munkába kell majd állni a szülőknek, amely egy ismételten egy újabb feladatot jelent. Hát ezekre mi folyamatosan figyelünk, jelzéseket várjuk, visszavárjuk, és hát a lehetőségeinkhez képest igyekszünk alkalmazkodni, és hát segíteni azokat a családokat, ahol ilyen jellegű probléma fölmerül. Ugyanígy most itt akár a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, az egyéni fejlesztés esetében mindenképpen egyéni megoldásokat és egyéni utakat keresünk.
Pedagógusok egy osztályban az osztályfőnök, illetve a napközis tanító, hogyan osztották fel a feladataikat, vagy hogyan osztják meg egymás között a feladatokat?
A feladat megosztás az első pillanatban kialakult, hiszen eddig is mindent együttműködve végeztek a kollégáink. Egy nagyon jó gyakorlat például az egyik első osztályunkban úgy történik ez a napi kapcsolattartás, hogy az egyik tanítónéni az egyik nap beszél az osztály tanulóival, másik tanítónéni másnap. Tehát például ez a személyes kapcsolattartásban. A feladatkiosztásban pedig megint csak muszáj együttműködni tanítóknak, és hát nem csak a tanítóknak, hanem a szakos tanároknak is, osztályfőnök koordinálásával, hogy lássa azt a feladat mennyiséget a két tanító, amit kiadnak a gyermekeknek. Tehát mindenkinek látni kell a másik elvárásait is, és a másik által adott feladatokat is, hiszen így tudnak alkalmazkodni egymáshoz. Osztályfőnök szerepe nagyon nagy, és nagyon fontos a felső tagozatban, hiszen ő koordinál. Ő látja, hogyha esetleg valamelyik gyermek mulaszt, vagy távol marad esetleg egy feladattól, vagy bármi probléma van, és akkor még nem beszéltünk arról, hogyha véletlenül istenne, hogy a betegség üti fel a fejét egy családban, tehát mindenképpen nagy a szerepe az osztályfőnök kollégának, és hát ő az, aki koordinálja az osztályban tanító pedagógusok együttműködését. És hát ő az, aki, ahogy jeleztem már, és mondtam korábban, aki a személyes kapcsolatot is heti rendszerességgel tartja a gyerekek között itt az online videó kapcsolatot.
Új tananyagot, bár alsó és felső osztályban is van új tananyag, de például mondjuk az érdekel igazából, hogy mondjuk elsősöknél, másodikosoknál, a kicsiknél, hogy még mondjuk most tanulnak meg ugye írni, olvasni, hogyan zajlanak. Tehát az írás-olvasás oktatás, az hogyan zajlik?
Pedagógus kollégáknál kreatívabbat nagyon nehéz találni. Én már most személyesen is, tehát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy feleségem tanítónő és éppen első osztályosokat tanít, de tudom, hogy nem csak ő alkalmaz ilyen gyakorlatokat. Rendszeresen felveszi a betűtanítás saját maga, segédtáblát készített otthon, amelyen felveszi a betűírás menetét, elmondja a gyerekeknek, és hát ezt a kis videót feltölti a saját rávjára és megosztja. Ugyanezt teszik kollégák például egy új olvasmány feldolgozásánál, például elolvassák, elmagyarázzák, és hát ezek a kis oktató videók, amit minden család elér, segítik a kicsiket. Felső tagozatban is hihetetlen kreativitást tapasztalok, igazán most egy kis kitérőt hagy mondjak, tehát most érnek meg igazán, úgy gondolom, a pedagógus kollégák a digitális oktatásra, hiszen a saját prezentációjuk alatt felveszik a magyarázó szöveget, különböző, ők is oktató videókat készítenek, különböző interaktív tananyagokat, alkalmazásokban, amit megosztanak, tehát az új anyag az van, és azért ilyenkor még javában rendelkeznek új tartalmakkal a tantárgyak, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy jut bőven az új tananyagból is, az ismétlésből is, illetve hát hozzátartozó módon a számonkérésből is, hiszen valamilyen módon arról is meg kell győződni a pedagógus kollégáknak, hogy az új anyagot, ami akár a tankönyvben, munkafüzetben, vagy ezek a segédanyagok által megtanításra kerülnek, ezt hogy sajátítják el a gyerekek, hogyan tudják el, valami fajta visszacsatolást is kell tőlük kérni.
Ez hogyan zajlik a számonkérés?
A számonkérés is új értelmezést kapott a mi felfogásunk szerint, és ebben a teljes digitális oktatásban, hiszen csak részei vagyunk annak, hogy a gyermek megtanulja, tehát ezért mindenképpen a számonkérés során is figyelembe kell venni mindezeket a tényezőket, de rengeteg olyan alkalmazás érhető el jelen pillanatban itt az oktatási palettán, ami használható tökéletesen arra, hogy online mérje a gyermeket tudását. A felső tagozatban mi a RedMentát használjuk, ez egy nagyon jó alkalmazás. A kolléga teszteket készíthet, különböző feladattípusokat, tesztípusokat, de ugyanígy a Google űrlapon keresztül is, ami mindenki számára elérhető. Tehát nagyon sok olyan online alkalmazás van, ami használható. De ezen túl továbbra is élnek azok a személyes kontaktok és személyes kapcsolatok, ami például akár egy elsős vagy egy alsós kisgyermek esetében az olvasás, a hangos olvasás, egy versmondás, egy ének eléneklése, vagy akár egy mozdulatsor bemutatása, vagy akár ha tovább gondolunk itt a környezetismeret technika tantárgyaknál, akár egy kerti munkában való részvétel, akár egy konyhai munkában való részvétel, ezek mind-mind értékelhető elemek, és arra törekszünk, hogy minden olyan mozzanatot, tevékenységet értékeljünk, amely valóban a gyerek számára egy pozitív visszajelzés, illetve egy további motivációt ad a következő hetekre. Nagyon sokféle értékelés van, a feladatok kiosztása megoldható a különböző rendszerekben, és a gyerekek pedig ezt határidőre visszaküldik.
Kedves hallgatóink, Magyarországon március 16-a óta van rendeletben a digitális távoktatás, ezért a miskolci általános iskolákban is bevezették az intézkedéseket. Felkerestük a Miskolci Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, Nagy Attilát, aki sok tekintetben részleteibe menően elmondta rádiónknak, hogyan indították el a digitális oktatást iskolájukban, és miként tanítják a gyerekeket. Elmondta a számonkérés formáit, az elsősök tanítását, hisz ez igényli az egyik legtöbb munkát és kreativitást a pedagógusoktól. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.